60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazinműsora.
Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Október 18-a a Magyar Festészet napja. 2002-ben tartották az elsőt azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet a kortárs festők alkotásaira. A dátumot az indokolja, hogy ez Szent Lukács napja, aki nem csak az orvosok, hanem a festők védőszentje is. Az ünnephez kapcsolódóan a hónap elejétől szinte minden nap nyílik valahol egy kiállítás. Szerencsémre a Mester Galériában részt vehettem a Szinonima című nem mindennapi tárlat megnyitóján. A kiállítás alapja egy gyermekrajzpályázat. Ezt még a tavasszal írták ki. A pályamunkák beérkezése után pedig meghívott kortárs festők válogattak a képekből, és megfestették azoknak a parafrázisát, azaz új képet alkottak az eredeti alapján. Felemelő élmény volt látni a hivatásos művészek és a kis alkotók személyes találkozását. A rangos művészek kezet fogtak és gratuláltak a kis alkotóknak, jelképesen alkotótársukká fogadták őket. A közönség körében többször is elhangzott ez a mondat, hogy zseniális az ötlet, és ez így is van. Az egyik ötletgazdával, a galéria művészeti vezetőjével sikerült interjút készítenem, és ezt hallhatják is a mai adásban. De nézzük, mi lesz még a műsorban. Indításként egy beszélgetést hallhatnak a párkapcsolatok buktatóiról. Majd megtudhatják, mi is történik a kultúrházakban éjjel-nappal. A városi séták divatját éljük, ezért egy sétavezető különleges helyszínekre hívja fel a figyelmet. Bemutatja életpályáját egy felvidéki építész, és végül egy boldog ember az említett galéria művészeti vezetőjével készült interjú. Ez a mai műsorunk. Töltsék velünk a következő egy órát. Nagy Márton pszichológussal 2017-ben készült egy interjú az akkoriban megjelent könyve kapcsán. A mostani ismétlésnek szomorú aktualitása van. Nagy Márton ugyanis nemrégiben elhunyt. Gazdag szakmai tapasztalataiból született könyve és egyéb írásai továbbra is őrzik értékes gondolatait, egyedi stílusát, paradox humorát. Torda Judit interjúja következik.
Egy könyv jelent meg, nem olyan régen, Nagy Márton, a receptek a házasság elrontásához címmel. Bizonyára sokan emlékeznek arra a filmre, aminek a Furcsa pár volt a címe, és Walter Matthau és Jack Lemmon játszottak benne. Ez egy sajátos kapcsolatról, sajátos párkapcsolatról szólt, amikor Jack Lemmon oda költözött Matthauhoz, és az őrületbe kergette a folytonos takarításával, zoknik összepárosításával. A szerző Nagy Márton pszichológus, pszichoterapeuta, és évek óta foglalkozik párterápiával és tanácsadással. Mi indította el a könyv megírására?
Szerettem volna valami balhés formában segítséget adni a párkapcsolatban élőknek, ami nem tudományos, a maga rafinált módján a párkapcsolati életnek számon tartott bukfenceire világít rá. Abba bíztam, hogyha ez egy jópofa olvasmány lesz, akkor inkább elolvassák és inkább tanulnak belőle a párok.
Ha jól tudom, akkor egyik népszerű folyóiratban részletek megjelentek ebből a könyvből.
Sok éve az akkor még létező Nőklapjában
ma is létezik
Balázs, Küri Balázs rajzaival jelentek meg ha nem is mind, de egy része ezeknek a recepteknek már megjelent.
Ilyen fejezetekre oszlik.
Elsőként ez jelenik meg, ki kit ver át udvarláskor, avagy az udvarlás receptje.
Szintén egy új fejezet.
Igen.
Mert a modern ismerkedési eszközt is górcső alá veszi, itt történetesen az internetes ismerkedéssel.
Esküvő és környéke, mézes hetek, a mézes szó idézőjelben, lakni kéne valahol, megjelenik szemünk fénye, avagy mi mindent lehet kihozni egy kis gyermekből. Tanul a hitves, enni vagy sportolni, ez itt a kérdés, ez is új fejezet. A következő botránykő a gyermeknevelés, avagy a csőre töltött gyermek. Válasz én vagy a hivatásod. Tulajdonképpen ez is új. Itt végre nyaralunk. A te jó édesanyád. Vendégség és vidéke. A fáradtság. No és persze a szex. Hetedíziglen. Avagy hogyan alapozzuk meg gyermekeink rossz házasságát. A legfontosabb a féltékenység. Aranytartalék idézőjelben. Avagy mire jó a harmadik. Olajat a tűzre, avagy veszekedni is tudni kell. Ez egy alapvető szempont. A párterápiában gyakorta tanítjuk az embereket veszekedésre, mert akkor végre kimondanak olyan dolgokat, amit addig elhallgattak, pedig lényeges.
Tehát a konfliktus az egy létező és kellő alapja egy párkapcsolatnak.
Bizony. Sokkal jobb egy konfliktust megbeszélni, mint úgy tenni, mintha mi sem történt volna.
A gyakorlatában is jellemző ez a momentum, hogy az emberek nem beszélik ki a problémáikat, nem mondják el.
Márpedig beszélni kell. A végén csattan az ostor, avagy a válás megnehezítésének művészete, különös tekintettel a kiskorú túszokra. Van egy ráadás, tippek az újrakezdés megmérgezéséhez. Ebben egy új dolog szerepel, a látogató együttélés értékelés.
Ez mit jelent ez a látogató együttélés? Ez egy teljesen új fogalom a párkapcsolatban.
Az a lényege, hogy két ember, akik szeretik egymást, a külön lakásban külön életet élnek, ám időnként meglátogatják egymást. Ugye első hallásra azt lehetne hinni, hogy maga ez a Kánoán, mert hiszen miért találkoznak? Azért, hogy szeressék egymást. De nem lenne teljes ez a receptkönyv, ha ennek a látogató együttélésnek a gyönge pontjait is ne venné terítékre. És aztán van még egy utolsó, tudod, amikor az egészet megírtam, rádöbbentem, hogy a baráti körömben, vagy a terapeutaként megismert homoerotikusok életében pontosan ugyanezek a konfliktusok jelennek meg, ha a párkapcsolat akarnak létesíteni. Uh-huh.
Tehát nem kell, hogy külön neműek legyenek a párok.
Nem feltétlenül.
Ugyanazok a konfliktusok felmerülnek a homoerotikusokkal.
Ugyanúgy meg tudják mérgezni egymás életét. Ugyanúgy el tudják egymást hagyni, ugyanúgy tudnak hűségesek lenni. Szóval egyáltalán hiba volna ezt a vonatkozását kihagyni ennek a könyvnek.
Hogyan használjuk ezt a könyvet? Van erre valami útmutató?
Legjobb lenne, ha valaki azért venni a kezébe, hogy szeretne jókat nevetni. A humor az nagyon fontos oldószer, mert ha valaki jót nevet valamin, akkor lehet, hogy még el is gondolkodik rajta. Tehát az lenne jó, hogyha valaki kíváncsian a balhé kedvéért beleolvasna.
Ennyi párterápiás tapasztalat után meg tudja fogalmazni azt egy pár mondatban, hogy egy jó párkapcsolatnak vajon mi a titka?
Legszívesebben ezt az egy mondatot fogalmaznám meg. Jó lenne, ha előbb ismernék az emberek egymást, és csak aztán szeretnék meg egymást.
Húha, ez nagyon... A szerelemnek hogy lehet parancsolni, hiszen az egy érzelmi hatás.
Igen, hát tulajdonképpen én a szerelmet bombázom széllyel, mert jó az, ha van, de sajnálatos módon az emberek elvesztik a józan eszüket. Aztán eltelik egy hét, három hét, két év, és rádöbbennek, hogy akibe beleszerettek, az nem az, akire vágytak. Egyszerűen felszerelték szárnyacskákkal, glóriával, és aztán kiderül, hogy nem szárnyacskái vannak, hanem ördögpatája meg. Szóval, hogy valami egész más derül ki.
Tehát azt mondja, hogy az ember legyen szerelmes, persze, de ne menjen hozzá, meg ne nősüljön meg, ne vegye el azt, akivel igazából beleszeretett.
Engedjen magának egy ismerkedését.
Hát, ha elmúlik a szerelem, vagy hogy gondolja?
Nem, hát, ha túléli. Mert előfordulhat ritka, szép esetben, hogy amikor megismertem, no, akkor tudom, hogy kibe vagyok szerelmes.
De hát ez sokszor egy élet nem elég arra, hogy megismerjük a másikat.
Ezt szerettem volna provokálni ebben a könyvecskével, hogy ne kelljen egy életet végigélni ehhez, hanem már előbb áldozzunk erre.
Tehát bátorság kell az élethez, nem?
Bátorság és egyfajta önbecsülés ahhoz, hogy elfogadjak új szempontokat.
Ezt most nem értem.
Hát, ha a párom azt mondja, hogy ne ezt tedd, hanem azt, akkor nagyon sokszor azért ragaszkodom ahhoz, amit tenni szoktam, mert azt hiszem, hogy ha másképp csinálnám az életemet, akkor elveszíteném önazonosságomat. Gondoljunk bele, hogy ha egy cipőt vásárolok, akkor akármennyire is tudom, hogy hányas a lábam. Hányat felpróbálok abból a számsorból, ami végül is jó lesz.
Ez egy nagyon sajátos hasonlat, igen. Magára húzza az ember a házastársát, mint egy cipőt, holott nem feketét akart, hanem pirosat.
Hogyha próbálgatom, ha váltogatom, nem a feleségeket vagy a férjeket, hanem a variációt viselkedésben és a másik elfogadásában, nem hiszek a tökéletes választásban. Csak abban hiszek, hogy ha megdolgozik pár egymás konfliktusaival, abból kijöhet valami jó.
Igen, volt egyszer egy nagyon jó mondata önnek egy előadás alkalmával, hogy az a jó párkapcsolatnak a titka, ha az embereknek van türelmük megtanulni a másikat.
Érdemes abba energiát fektetni, hogy megtanuljam a másikat.
Kultúrházaknak mindenütt nagy szerepük van a közösségek létrehozásában és megtartásában. Ehhez nagyon érdekes, vonzó programokat kell szervezniük. Hogyan is teszik ezt?
Nagyon szép helyen ülünk mai beszélgető társammal, Vadóth Zsuzsa művelődés szervezővel, a Budapesti Művelődési Központ tükörtermébe. Hallottak már önök erről? Vagy egyáltalán a BMK-ról? Mi ez a BMK? Kedves Zsuzsa, avasd be a hallgatókat.
A BMK Budapesti Művelődési Központ néven működik Kelenföldön, a Mikás Park közelében. Valamikor a Kelenföldi Városközpont, vagy lakótelep, most ezt jól összekevertem. Tehát Kelenföld szívében épült meg ez a Művelődési Központ 40 évvel ezelőtt. Módszertani központként hozta létre akkor a fővárosi tanács, még akkor így hívtuk. Ma a fővárosi önkormányzat létesítményeként működik, ugyancsak módszertani központként.
Az alkalom egy kicsit érdekes. Kultúrházak éjjel-nappal. A kultúrházakat azt érti mindenki, de hogy éjjel-nappal, ez mit jelent?
Tehát ezt a rendezvénysorozatot a Népvelünk Egyesülete hozta létre a 2000-es évek elején, mint egy kiegyensúlyozva. A sorozat létrehozásával az volt a cél, hogy a kultúra közvetítés napszámosaként működő kulturális intézmények, akik valóban éjjel-nappal a lakosság rendelkezésére állnak, minden korosztálynak mindenféle tevékenységi formát kínálnak, hogy ők is kapjanak néhány napon át kiemelt figyelmet a főváros vagy az ország lakossága részéről, illetve más kulturális intézmények részéről is, hiszen nagyon fontos feladatot látnak el, a mindennapokban dolgoznak mindenkiért.
A BMK-ban milyen rendezvények lesznek ebből az alkalomból?
A Budapest Művelődési Központ, miután módszertani intézmény, kevesebb a lakossági programja, mint más intézménynek, de most kiemelt lehetőséget kapott az intézményben működő civil szervezet, az Ezüstnet Egyesület, ami 60 évben feletti kerületi polgároknak nyújt kikapcsolódási, kirándulási, képzési lehetőséget, és az egyesület tagjaiból alakult fotókör több éves alkotásaiból válogattunk össze egy kiállítást, illetve egy ismeretterjesztő előadást is lehetett hallani az elmúlt évek kirándulásaiból.
Aki belép ide a házba, az azt látja, hogy nyüskő élet folyik. Van guzsajas, van csipkeverő tanfolyam, gyerekek járnak mancsocskára, angoltanulás, internetes foglalkozás, jönnek, mennek az emberek, kiállítások. Én úgy gondolom, hogy itt pezsgő közösségi élet is folyik.
Az intézmény alapfeladatai között az amatőr művészeti mozgalom támogatása. Ennek keretében szinte kezdettől fogva otthont ad a Bartók, fővárosi Bartók táncegyüttesnek, aki egy héten több napon is próbát tart az emelet nagyterem, a második emeleti nagyteremben, illetve vannak utánpótlás tanfolyamai kisgyerekeknek, óvodásoknak, általános iskolásoknak. Nagyon sok gyerek látogatja ezt a programot, de lehet járni gyerektornára, mazsoret programra, amit más vállalkozók hoznak ide az intézménybe. Ezen kívül az amatőr képzőművészeti mozgalmat is támogatja az intézmény. Minden héten van egy péntek délutáni képzőművészeti foglalkozás, amikor az idejáró amatőr művészek jobban képzett hallgatói tanulhatnak Utcai Dávid festőművésztől. Két hetente szombaton az amatőr a festészetet, grafikát amatőr szinten gyakorlók számára délelőttönként valami képzőművészeti folyamatot ismerhetnek meg vetítések során, majd délután ugyanezt a gyakorlatban is megvalósíthatják. A fotósok számára is működik egy fotószakkör, jelenleg az ő, a Reflex Fotoklub, jelenleg az ő kiállítások látható az első emeleti galériában. Több civil szervezetnek adott ont a ház, miután módszertani intézményként működik, nagyon sok szakmai fórumot rendez a fővárosi művelődési intézmények vezetői, illetve munkatársai számára. A házban működik a Szabó Ervin könyvtár, Kelenföldi Fiók könyvtár, sokan látogatják, úgyhogy valóban mozgalmas, nyüzsgő élet zajlik az intézményben. A vizuális művészeti hónap az szinte egyidős az intézménnyel, valamikor a Fővárosi Művelődési Háztól vettük át ezt a kezdeményezést. Ezen részt vehet minden fővárosi lakhelyen rendelkező budapesti, illetve fővárosi lakos, aki elmúlt 16 éves, de nem rendelkezik képzőművészeti felsőoktatási intézményben szerzett diplomával, hanem a festészetet, a grafikát, a szobrászatot, az iparművészetet amatőr szinten gyakorolja, illetve a fotoművészetet is. Tehát évente meghirdetjük ezt a pályázatot, amelynek során a fotósok 10, a festők, az iparművészek 5-5 alkotással pályázhatnak. Minden alkalommal szakmai zsűrit hívunk, aki átnézi az alkotásokat, kiválogatja azokat, amelyeket ki fogunk állítani, és kiválogatja azokat is, akiket első, második, harmadik helyezéssel díjazunk, és a díjazottak közül pedig kiválogatja azokat, akiket egy önálló vagy egy csoportos kiállítással jutalmazhatunk a következő évben. Ezzel évente körülbelül olyan 200 fővárosi amatőr alkotó él. Ezzel a lehetőség, ez a jelentkezők 60%-a az festő és grafikus, a többi pedig fényképezéssel és iparművészeti tevékenységgel foglalkozik.
Ez nagyon jó kezdeményezés volt, és ezek szerint folytatódik. Mit jelent a guzsajas? Találtam egy nagyon szép kis műhelyt.
A guzsajas az igazából egy népművészeti alapanyagokat forgalmazó kis vállalkozás, van a szövőkerettől kezdve a különböző fonalakig, kiegészítőkig, különböző népművészeti technikákat tartalmazó vagy tanító kiadványokat, könyveket lehet vásárolni. Ellátja az iskolákat, óvodákat különböző alapanyagokkal, de egyéni alkotók is jönnek és vásárolják a termékeiket. Tehát ma a kulturális intézmények feladatai között szerepel egyre hangsúlyozottabban, hogy a környezetében működő civil szervezeteket befogadja, támogassa a működésüket, minél nagyobb teret adjon az emberek közösségé való alakulásának.
Köszönöm szépen a beszélgetést Vadur Zsuzsa művelődés szervezővel. Ámen Zsóka beszélgetett.
Néhány éve jöttek divatba a városi tematikus séták. Ma már több vállalkozás is épül erre. Szervezetten, csoportosan, különleges helyszínekre is eljuthatunk, miközben olyan meglepő ismereteket hallhatunk, akár a közvetlen környezetünkről is, hogy nem is gondolnánk.
Azt hiszem, egy nagyon kellemes szokásá vált az embereknek, hogy igénybe veszik a különböző sétákat, amik városon belül, esetenként városon kívül is zajlanak, de ennek is van a különböző, hogy úgy mondjam, szakágai. Az egyik ilyen érdekes néknek a képviselője ül velem szembe, Grosmit Péter, aki egyrészt az aeroportba szokott vezetni, másrészt pedig a metróállomásokon. Én úgy éreztem, hogy ez egy kicsit különlegesebb, mint a városi séták. Ez csak én érzem így, vagy valóban ritkaság számba megy?
Nem tudom, hogy mennyire különleges ez a dolog. Az az érdekesség ennek a metrósétának, hogy ez az egyik legrégebbi séta, ami a Hosszú Lépés nevű városi sétákat szervező cégnél működik. Én magam ezt kicsit több mint 9 esztendeje csinálom a metróban. Kisebb-nagyobb változtatásokkal, ugye kezdetben csak a 4-es metróban vezettünk sétát, akkor, amikor megnyílt a 4-es metró, és akkor volt egy séta, aminek az volt a cím, hogy 4-es metró, az ajtók nyílnak. Aztán, amikor már elég sokan megismerkedtek a 4-es metróban levő érdekességekkel, akkor azt mondtuk, hogy bővítsük ki a dolgot, és azóta úgy hívják a sétát, hogy 1-2-3-4, a nagy metró séta. És ilyenkor 20 emberrel 3 órán keresztül részben a metróban, részben a felszínen sétálgatunk, és megbeszéljük azt, hogy miért, hol, mit építettek.
Most egy egészen buta kérdés, hogy a másik oldalról nézve, tehát a te oldaladról nézve ez nem válik megszokottá, unalmassá, vagy ez a hallgatóságtól függ, hogy...
Valószínűleg eléggé magamutogató ember vagyok, és ezért minden alkalommal, amikor vezetek egy ilyen sétát, tehát ez mindig egy kicsit más. Alkalmazkodom azokhoz, akik ott vannak, kérdeznek, hozzászólnak, mindig változik a séta. Tehát az elmondani való ebben a metrós történetben, ez 4-5 órányi az az információ, amit át tudok adni erről a területről, állandóan tanulok valami újat egyébként. Most ez... kicsit kevesebb, mint 3 órára kell szűkíteni, úgyhogy válogatok.
Tehát azt veszed ki, amilyen visszajelzést kapsz a hallgatóktól?
És megint csak, hogy minthogy magamutogató ember vagyok, élvezem azt, hogyha ez az embereknek tetszik. Tehát a számomra élvezetet nyújt a dolog, hogy elmegyek sétálni, és még fizetnek is értem, tehát nem kellemetlen.
De hát ezt szerintem nem is lehet másképp, mint lelkesedéssel csinálni.
Nagyon-nagyon szeretem.
És a másik, amit mondtál, aztán térjünk ki rá részletesen, hogy mi, de a másik az aeropark.
Nem csak az aeroparkot is, tehát összefonódik ott két dolog egymással. A Hosszú Lépési szervezett sétát a régi Ferihegyi terminálra, az egyes terminál épületre, amit néhányan vezethetünk csak, tehát van, aki ezt a sétát kitalálta, az aeropark egyik alapítója, egy másik kolléga az aeroparkból meg én, ugyanis ahhoz, hogy az ember bejuthasson az egyes terminál épületébe, ahhoz mindenféle engedélyekre, meg belépőkre van szükségi kártyákra, amivel nyithatom az ajtókat. Úgyhogy ott is szoktam sétákat vezetni, ami szintén egy külön élvezetes dolog, bemenni abba a szentélybe, ahonnét életem első repülőútját tettem meg külföldre, amit utaztam, és hát sokan utaztunk még a 2000-es évek elejéig arról a repülőtérről, vagy arról a termináról.
De pont erre gondoltam, hogy erről beszélni biztos, hogy nagyon érdekes lehet, mert te még használója voltál a repülőtérnek.
Nagyon sokan voltak használója, 2012-ben zárták be végleg. De az az épület, az pont úgy néz ki, hogy 2012-ben az utolsó ember kihúzta belőle a lábát, működnek a dolgok. Rá szoktam állítani gyerekeket az utasfelvételi mérlegre, megnézzük, 50 kilóig mér, hogy mondjuk gyereket még meg tud mérni, hogy már gyere öcsi, 28 kiló vagy, de levennéd a sapkátot, lehet, hogy kevesebb lenni, valamit eljátszunk vele. És hát ott ugye olyan részeket mutatunk meg abban az épületben is, amiket a földi halandó nem látott. Tehát föl lehet menni az egyik toronyba, a déli toronyban körülnézünk a repülőtéren abból a magasságból, ahol valaha a légiforgalomirányítók néztek körül. Ez főleg esti sétáknál, van úgy, hogy este 7-kor kezdjünk csak egy ilyen ottani épületbejárást. Rendkívül látványos, amikor a repülőtéren az az 5000 lámpa, ami megvilágítja a guruló utakat, meg a felszállópályákat, meg jól a gyönyörű, meg a leszállógépek fényei.
Ez az, amit az ember élvez, amikor leszáll egy repülővel.
Igen. A másik az aeropark maga. Az aeropark egy repülőgép múzeum. Én kora gyerekkorom óta vonzódom a repülőkhez, nagyon szeretem a repülőgépeket, és jártam ki az aeroparkba, és aztán a feleségem egyszer befizetett egy ilyen repülőtéri sétára, hogy bent busszal körülviszik az embert, ahol kiderült, hogy a túravezető, vagy a sétavezető, az egy volt Verespáni gimnáziumos iskolatársunk, akik egy idő után hirdettek ilyen lehetőséget, hogy lehet ott dolgozni is, ha valaki akar. Mondtam, hogy öreg nyugdíjas, ráér, szívesen elmegyek. Az ottani munkám az abból áll, hogy egy héten kétszer-háromszor kint töltöm az időt a repülőmúzeumban, ugye jönnek a látogatók, őket körül kalauzoljuk, repülőgépekkel, repüléssel, ezzel kapcsolatos fizikával, fizikaórákat tartok gyerekeknek ott néha előtt. Szóval ilyen kérdésekre az ember válaszol, és ha három ember jön, az ugyanúgy körülvezetem, mint hogyha egy 30 fős csoport jön, akkor ott az öreg repülőműszak is kollégák vannak, akikkel ott megosztjuk ezt a munkát, akkor szétosztjuk a csoportot. Egyik felét erre visszük, másik felét arra visszük, felvisszük őket a repülőgépekre, gyerekek sorban beülhetnek a pilótafülkékbe, megfoghatják a kormányt, kinézhetnek az ablakon, mint egy pilóta.
Tehát ezt szakemberek, akik ott vannak veled?
Hát van volt repülőgépszerelő, van volt fedélzeti mérnök, van volt pilóta, volt légiutas kísérők, meg egy-két olyan amatőr, mint én, aki csak megtanulta ezt a dolgot másoktól, meg olvastam róla könyvben, meg hát érdekel a dolog. Tehát jön egy középiskolás osztály, és akkor a nagy, hogy lehet, hogy 100 tonna vas fölemelkedik a levegőbe, és mondom, hogy hát igazából két fizikai törvényt kéne ehhez ismerni, tanítják a középiskolában, volt egy Bernoulli nevű úr, aki kitalált egy érdekes törvényt, volt mint egy Newton nevű másik úr, akinek harmadik törvénye, mi szól, hogy hatás-ellenhatás törvény. Ez a két törvény megmagyaráz mindent, ami repülésben van. Igen? Igen. Na jó, aztán elmondom, hogy ennek miről szólnak. Mert...
Tehát ez az aeroparkos, és akkor térjünk vissza a metróra.
Hát a metróban az az érdekes, ugye, hogy 120-valahány évvel ezelőtt, konkrétan 127 éve Budapesten megnyílt az kontinens első föld alatti villamos vasútja. Ezért aztán a Városligetben kezdjük ezt a történetet, ahol elsétálunk egy hídhoz, ami a semmiből a semmibe vezet. Egy Wünsch Róbert nevű vállalkozó készítette ezt a hidat, és arról szoktunk beszélni, hogy miért van még most is ott, hiszen most a semmiből a semmibe vezet. Hát ugye régen ez alatt jár föld alatti, ami kijött a föld alól, a Városligetben megkerült a Városligeti tavat, elmegyünk körbe, megnézzük, hogy merre járt, hol állt meg, hol volt a végállomás, hol volt a járműtelepe a Dózsa-György úton, közben mutatunk képeket egy magammal vitt kis számítógépről, körbejárjuk ezt, aztán felszállunk a földalattira, és múzeumba megyünk, ahol budapesti embereket jönnek általában sétálni, és nagyobb részük még soha nem volt ebben a múzeumban, a Deák téren, ahol a régi földalatti vasút kocsijait meg lehet nézni, be lehet szállni, ott van az egész történet a falon kirakva, borzasztó érdekes.
És akkor így végigjártak mind a négy metron?
Minden négy metron utazunk egy keveset. Tehát elmegyünk a Deák térről meg az Asztóriáig, ahol az egyetem falán, ahol én 5 évig jártam, és akkor fogalmam sem volt, hogy ott van, bevésések vannak a falban, amiket több mint 100 évvel ezelőtt az akkori lóvasút, illetve később a villamosvasútnak a váltókezelői kapartak bele a falba unalmukba, és hát le lehet gyönyörködni ebbe a tényleg érdekes vésésekbe, ahol saját magát odarajzolta valaki, zászlóval, váltóbottal, címereket rajzoltak a falba, pontos dátumok vannak odaírva oda, hogy XY L2-es váltóőr a Budapesti Közúti Vasfejtárságnál.
Ez az egyetem területén belül van?
Ez az egyetemen kívül van, a Múzeum körúton, a Múzeum körút 4-nek az oldalán, ami valaha, amikor én oda jártam, az volt a közet és ásványok tudományi épület. Aztán ott volt később az összehasonlító élettani tanszék. Szóval egy természettudományi tanszék oldalán ott vannak ezek. Feltételezésünk szerint ott volt a váltókezelőknek a kis fakabátja, amiben áldigáltak, és unalmukban firkáltak oda. Megnézzük ezt, aztán elmegyünk a keleti pályaudvarhoz, ahol aki eléggé szokott fölfelé nézni, az látta, hogy a kettes metróban ki van bontva egy szegmens, ami direkt azért bontotta ki az alagút, szerkezetét lehessen látni. Ez 2006 óta úgy van. Ott elmesélem az építés történetét, hogyan építették a bányászok a metrót, mi történt, aztán körülnézünk, beszélgetünk arról, hogy milyen műalkotások vannak a metróban, mert ilyet is látni a keleténél. Aztán átszállunk a 4-es metróra, szintén megnézzük, hogy miket lehet látni az egyes állomásokon. Például a legjobb látnivaló a Kálvin téri aluljáróban, a aluljáró szintjén a 4-es metró lejáratánál van egy hatalmas színes foltokból álló mozaik. Ezt megmutatom, hogy ez a mozaik mit ábrázol. Ezt most nem mondom el titok. Aki akarja, eljön a sétára, megnézi, vagy ha valakinek van egy fényképezésre alkalmas mobiltelefonja, oda megy, megnézi, és akkor látja, hogy mit ábrázol.
Még annyit, hogy milyen korosztály, aki látogatja ezeket a vezetéseket?
A metrósétát 3 évtől 85-ig. Tehát a legváltozatosabb közönség. Néha menni alig tudó idős emberek vannak, akiknek segítünk a lépcsőn lemenni. Ugye az egyes metró nem akadálymentesített egyáltalán.
Hát meg nekik ez aztán végképp nagy csoda.
Igen. De 3-4 éves gyerekek, akiket borzasztóan érdekel ez a téma. Tehát azt kell mondanom, hogy a legérdeklődőbb korosztály, olyanok is jönnek. A repülőtéri terminál bejárás az inkább mondjuk azok az emberek, akik már voltak ott. Tehát van emlékük róla. Tehát mondjuk 30 meg fölfelé, de ott is néha megjelennek gyerekek, meg meglepően idős emberek. Ott van egy olyan akadályunk sajnos, hogy aki a toronyba föl akar jönni, annak 89 lépcsőt kell fölmásznia. Egy csiga lépcső, amiből az utolsó 29 lépcső, ráadásul egy szabványon kívül egy meredek borzalom.
Most ezzel nem elrettenteni akarunk valakit, de reméljük, hogy azért sikerül egy kicsit felkelteni az érdeklődést. És köszönöm szépen ezeket az információkat. Grosmit Péterrel Kérjöli beszélgetett. Az imént elhangzott sétákra a hosszú lépés sétanaptárában lehet jelentkezni.
Jártunkban, keltünkben figyeljük az épületeket, észreveszük azok szépségét, a hibáit is, de ilyenkor nem gondolunk arra, hogy ezt valamikor egy építész megálmodta. Majd a tervezőasztalnál gondos munkával, precízen, vonalról vonalra megtervezte. Milyen is az építész munkája? Egy felvidéki építész mesél erről.
Mai vendégem Csémi Olivér felvidékről, Révkomáromból. Annak apropóján kerestem meg őt, hogy egy kiváló építészt ismertem meg benne. Kedves Olivér, hogy lettél te építész?
Hát az igazság az, hogy még általános iskolába, már túl mélyre nyúlok vissza, de akkor kezembe került az amerikai építészet egyik atya, Wright-nak a könyve, és azt nézegetve, akkor bugyogott bennem valami, hogy talán valami ilyesmit kéne nekem csinálni, házat tervezni. És akkor ez úgy elütette a magot a fejembe, és rá következő évre találkoztam egy Makovec könyvvel, ahol a Sárospataki művelődési ház volt propagálva, és akkor véglegesen eldöntöttem, hogy építész leszek. De ez a két építészszel való találkozás gyerekkoromban a gimnázium kezdetén én már elterőztem, hogy ezt a szakmát fogom választani. Így aztán jelentkeztem a Pozsonyi Műszaki Egyetemre, építészmérnöki karra, utána pedig még jelentkeztem a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolára, szintén egy ilyen építész szakra. Azt már nem fejeztem be, mert közben belevágtam egy saját műterem kialakításába, ahol már munkatársakkal dolgoztam, és már túl nagy volt a nyomás, úgyhogy az iskolát azt abba hagytam. Ebből a képzőművészeti tanulmányokból kifolyólag most így a munkásságom, nem mondom, hogy a vége felé, meg szerettem volna szabadulni ezektől az állandó megfelelésektől, ami az építészetet jellemzi, a építész szakmának van egy küldetése, tehát azt, ha valamit megtervezünk, annak meg kell valósulni, annak funkciója van, szabványoknak kell megfelelnie, és akkor egy kis ilyen szabadságérzet gyanánt elkezdtem ilyen 4-5 éve festeni, és ezt saját szórakozásomra művelem, tehát itt próbálok kikapcsolódni ebből a megrendelői igényeknek a kilépéséből, tehát kerestem egyfajta szabadságot.
Milyen építményeket szerveztél, mik, amikre büszke vagy, milyen nagyobb volumenű munkát tettél az asztalra?
Ez az igazság, hogy mivel egy ilyen provinciális kisvárosba, Komáromban alkotok, az életemben párszor jutottam csak nagyobb megrendeléshez. Ebben benne volt az egyik ilyen kicsúcsosodása, ami egy nemzetközi nagy pályázat volt, mikor Kassa kulturális főváros címet megkapta, tehát a központi épületnek a tervét én nyertem meg egy nemzetközi pályázaton, ahol már fiam besegített nekem, ő is egy frissen végzett diplomás műépítész volt, akkor végezte be Bécsben az egyetemet, és ő vele ketten sikerült ezt a nagy pályázatot megnyerni. Ezen kívül Pozsonyba több banképületet terveztem, főleg a Postabanknak dolgoztam, amik Pozsony belvárosában, ebbe volt belső építészet, architektúra, és ezen a vonalon eljutottam, aztán Pőstjénbe, Szlovákiába, a Tátrába, és hát az igazi súlypontja a munkásságomnak az Komáromban teljesedett ki. Elkezdtem Magyarországon is tervezni, ahol szintén a kamarának a tagja vagyok. Magánmegrendeléseken dolgozok, magánvillákon dolgozom. Ezekbe tökéletesen kérlem a tervezői szabadságomat. Elég sok házam úgy épült meg, hogy teljes bizalmat kaptam a megrendelőtől. Most, ami ilyen súlyponti munkám, az a Komáromi Futballklub KFC, amely Szlovákia területén a második legöregebb labdarúgó klub az Eperjesi után. Hozzájutottam a stadionnak a tervezéséhez, és ennek a tervezésnek a mindennapjait élem. Illetve hát most már a tervek el is készültek, ma a megvalósításnál tartunk. Tehát ezeket az épületeket építem. Ezen kívül pillanatnyilag egy nagy lakóparknak a tervezése is a feladatom, ez pedig egy érsekújvári magánvállalkozónak ilyen 100 lakásos komplexumot tervezek. Tehát ez illeti az építészeti tervezési részét az életemnek, illetve hát ezen kívül most már egyre nagyobb hangsúlyt fektetek a kettelésemnek. A festészet, ahol próbálom a saját stílusomat kialakítva, különleges portrékat, illetve ilyen szakrális témákat is fel szoktam dolgozni. Többnyire hétvégén végzem ezeket a műkedvelő foglalkozásaimat saját műtermembe. Pillanatnyilag ott tartok, hogy nyitottam egy saját galériát, ahol barátaimmal sokszor összejövünk, művészetről beszélgetünk. Tulajdonképpen a bánkkal is egy ilyen művészeti táborban ismerkedtem meg. Lettünk jó barátok, én fölnézek őre, ő szereti azt, amit én csinálok, és ez egy ilyen barátsággá fűződött közöttünk.
Festmény témákat azt minek alapján választott ki? Már nagyon tetszenek a képeid, látni kéne hallgatóknak, de hogy jön az ihlet?
Hát úgy igazán nem is nagyon tudok rá válaszolni. Általában én azt mondom, hogy mivel a művészet, illetve a képzőművészet valahol egyfajta szépséget kell, hogy sugározzon, elsősorban a képeimet a szépségnek vetem alá. Nem szoktam túlságos mélységi allegóriákat beleépíteni a képekbe. Én úgy gondolom, hogy a képzőművészetnek pont ez a része az, ami az embereknek a szívéhez közelebb áll. Természetesen nem vetem meg az új technikákat, az új lehetőségeket, amit részint a számítógép is ad, ami ilyen koncepcionálisan meg szoktam tervezni a számítógépbe, és ez egy ilyen vezérvonal gyanánt, utána a képre tovább álmodom ezeket a témákat. ebbe, mivel, hogy őszinte legyek, a művészet és a matematika számomra nagyon közel áll egymáshoz, és ezt a témát is szoktam forszírozni a képeimben, tehát a matematikának a szépségét átvetítve ezekbe a képekbe. Szerintem ez egy izgalmas dolog, és ez eléggé foglalkoztat engem, ugyanúgy, ahogy az aranymetszésnek a múltja, jelene és a jövője, ezt ugyanúgy szeretném applikálni még a magába az építészeti tervezésbe is. Annak ellenére, hogy ezek a fluid formákban is látom azt a lehetőséget, hogy bele lehet applikálni ezeket a klasszikus szépségeket is. Tehát számomra az épületeimre is, az mellett, hogy nagy hangsúlyt fektettek a funkcióra, általában egyfajta ilyen szépség ideált kergetek magam előtt, és ugyanez jellemző a képeimen is, hogy szeretem azt, hogyha az embereknek valami boldogságot tudok adni ezekkel a képekkel, és úgy gondolom, hogy színvilágába, tematikájába, most, hogy ez portré, vagy valami elvontabb téma, mindig igyekszek arra, hogy ez a kép valamilyen formába szép legyen. És igazán ez vezérel.
Nagyon, nagyon szépen mondtad el. Egy képedre szeretnék kitérni, ami nagyon tetszett nekem. Láttam a műtermedbe. Két kerékpár, két bicikli látható a képen. Az egyik egy női kerékpár, kvázi, mintha elmenne. A másik egy férfi kerékpár, mintha menne a nő után. Hívsz, gyere, vársz. Nem is tudnám, milyen címet adnék neki. Hogy született ez a kép? Ez egy átvitt értelem, ugye gyakorlatilag egy csodálatos alkotás, a férfi és a nő kapcsolata. De annyira harmonizál ez a két bicikli egymással tényleg, mint ha megszólítaná az egyik a másikat. Hogy született ez a kép?
Hát tulajdonképpen elmondtad, hogy mindig is a férfi-női kapcsolat, ezek az emberi kapcsolatokat próbáltam egyfajta ilyen allegorikusan is kifejezni ezeken a képeken, és ebbe egy ilyen férfi-női biciklinek a letámasztása, illetve a magának a biciklinek a megfogalmazása, hogy letámasztom a másik, ahogy a falnak van döntve, kifejez egyfajta ilyen férfi álmodozást egy mózsa után, amit itt ebbe az esetben a női bicikli testesít meg, és ettől egy ilyen egészen különleges meleg hangulat keletkezik a képen, amit általában az embereknek jó érzése van. És azt hiszem, hogy ezt csipted meg te is ezen a képen.
Hát ez volt, ami nagy örömet jelentett nekem. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Csémi Olivér építésszel, tervező művésszel beszélgetett Meskó Bánk.
Végül pedig ismerjék meg Vince Angéla festőművész tanárt, egy igazán boldog embert, aki szenvedélyesen szereti a hivatását. A Mester utcai galéria és közösségi térben vagyunk, ahol Vince Angéla festőművész tanár a művészeti vezető. Az érdekelne nagyon, hogy hogy is jutottál eddig. Tanulmányait bizonyítják, hogy a művészetnek többféle ágazatában is megjelentél, hát még akár táncosnő is lehettél volna.
Igen, ha visszamegyünk a gyökerekhez, jó értelembe vett hiperaktív gyerek voltam. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert időben észrevették, hogy az én hatalmas energiáimat le kell kötni, és Salgótarjában akkor nem volt más lehetőség, hogy vagy balettezek, vagy focizok. Jártam balettozni hetente kétszer. Nagyon-nagyon szerettem táncolni, de viszont nagyon szerettem rajzolni. Hát rengeteg rajzverset megnyertem.
Mikor vettél ecsetet a kezed a kötelezőn kívül?
3 éves.
Igen?
Királylányokat, hintókat, királyfikat, lovakat festegettem, rajzoltam. Hát mi egy csodálatos helyen laktunk, egy romantikus, a Tarján-patak partján, egy hatalmas nagy családi házban, hatalmas nagy kert és virágok, és fára másztam, gombázni jártunk. Csodálatos dolog éri. 9 éves koromtól meg nyelveket kellett tanulnom. Franciául, oroszul és németül. 12 17 éves voltam, amikor eldőlt a sorsom, azt hiszem, hogy milyen irányba fog futni tovább az én életem, és anyukám legkisebb húga a Bolyai János gimnáziumban volt már, és ott Cinke Ferenc grafikus művész tanította a művészet történetet. Mondta az én anyaném, hogy hát el kellene vinni az én rajzaimat, megmutatni a Feri bácsinak, mert hogy van-e értelme ezzel foglalkozni. Ez egy dolog, hogy én versenyeket nyerek, de hát hogy benne van az a plusz isteni szikra, amitől művész lesz a művész. És akkor bevittük a Feri bácsinak, 12 éves voltam, hatodikos a rajzaimat, festményeimet, és akkor ilyen, emlékszem, ilyen érces, ilyen rekettes hangja volt, és hát ebből a gyerekből lesz valami, akkor mondta, és akkor jövő héten szerdán 2-től itt a helyet picim. Nagyon remek grafikus volt, az alapok nagyon fontosak, tőle tanultam meg mindent, és ő terelt erre a pályára, és ő nagyon jó észrevette a szüleimmel együtt, hogy a tehetséges gyereket terelgetni kell, és amiben az erősek vagyunk, azt kell még jobban megerősíteni. Salgótarjánban nincs képzőművészeti szakgimnázium, csak mondta, hogy neked nem kell följönni 8. után Pestre. És hát ennek a szülei nagyon örültek, hogy ő fölkészít engem Salgótarjánba, hogy akkor egyenesen irány az egyetem, de akkor mondta, hogy csak másodszorra fognak fölvenni.
Első körben mindig a belterjes utódok jönnek.
És ugye nem vettem föl elsőre, akkor mentem földrajzrajszakra Szegedre. Konkrétan a fél csoporttal találkoztam, amikor Pesten voltunk az iparművészeti informatervező szakon, csak őket sem vették föl, úgyhogy... Hát ugye remek emberek voltak a csoportban, és mindegyik művész tanár. Szegeden is szakosodni kellett, és ott kerámia szak is volt, és én a kerámia ment a legkevésbé, mert azzal nem találkoztam.
Újat akartál tanulni. Technikát.
És én imádtam, megtanultunk hát úgy nagyjából korongozni. A mai napig is csinálok kerámia domborműveket, meg a gyerekeknek is tanítom. És elvégeztem a tanárképző főiskolát, és festettem, és 82-ben a főiskolán Lelkes István nyitotta meg az első kiállításomat. Ő volt a főiskolán a csoportvezető tanárom, és mondta, hogy hát ez tovább kell csinálni, és akkor voltak egyéni ötleteim, és én nagyon szerettem a plasztikus dolgokat akkor is, és ilyen vastagon festőkéssel festeni, de rengeteg szép akvarell csináltam, úgy az ember egyre inkább levetkőzi ezeket a kötelezettségeket, és akkor kialakul a saját egyéni szín és formavilága, ami őt filmjelzi. Beadtam a Maoéhoz a zenéletrajzomat, mert úgyis lett professzionális festőművész valaki, hogy a Grémiumnak bead 5 munkát eredetiben, életrajzot még szeretnénk hivatásos festők lenni, a többi 15-20 festmény portfólióba. Korábban lettem hivatásos festő, mert 5-0-ra győztem, 5-tagú zsűri van, és akkor már ugye volt mesterem Pesten a Bráda Tibor és a Bakonyi Mihály, de nagyon sokat kell tenni azért, hogy az ember sikeres legyen és meg tudjon ebből élni, mert nem elég tehetségesnek lenni, nagyon kell mutatni magunkat. Más esélyünk nincsen, és később elvégeztük ugye az egyetemeket, vagy a textil szakot, vagy a képzőt, vagy az ipar. A textil állt a legközelebb a festészethez. Ez már ilyen posztgraduális volt. A szakmát tanultuk, az volt a 3 év, amikor így lett meg az iparművész diploma is. El kell mondani, hogy én kipróbáltam magam Ausztriában, mert kimentem. Amikor a kislányom megszületett 84-ben, 86-ban Ausztriában, Graz mellett Bernbachba lakentem, mint társ.
Kapott kiküldetést?
Igen. Délig volt csak óvoda, utána addig tudtam reggel dolgozni, festeni, kiállítottam Foizbergbe, próbáltam ott
hát
is.
Hát az is csodálatos lehetett. Szabadnak is érezhetted magad, még annak ellenére, hogy kötött egy kisgyerek.
A lányom az egy tüneményes teremtés, mert Isten igazából nem sok gond volt vele. Még amikor iskolába járt is magától tanult, és ilyen kis szorgalmas lélek, kíváncsi gyerek, úgyhogy rengeteget foglalkoztam vele. Tehát ő, persze ő teljesen más, ő agykutató lett, tehát 90-től volt rendszerváltás Magyarországon, hogy majd valószínű sok minden megváltozik.
Hát, ha most a mozaikokat összerakom, igen, akkor már te ebbe a bizonyos iskolába.
Így van, ebbe az iskolában, 89. szeptemberétől ebben az iskolában tanítok. Általános iskola és alapfokú művészeti iskola.
Tehát
igen. Először még nem, csak napközi is. Elment az iskolából a rajztanár, azonnal éléptem a helyébe. Dr. Gercse Plámenni az igazgató, aki nagyon nagy művész pártoló, egy remek ember. Ez iszonyatos fontos a művészeti nevelés. Ez az egyik legfontosabb dolog az
különösen foglalkozó. Abban az életkorban, amikor a legfogékonyabb a gyerek.
Igen, mert a legfontosabb, hogy az én tudat kialakul, az önismerete fejlődik, bátorítani kell, dicsérni kell a gyerekeket, és sokkal kreatívabb lesz. Van egy feladat, nem csak egyet kiprése magából nagy nehezen. Egyszerűen jár az agya, mint a subbófiúk. Magyarországon azt jelenti, hogy rengeteg jó tanár van, hogy teljesen mindegy, milyen nemzeti alaptan, mert kinek tetszik, kinek nem, ez nagyon szubjektív, de egy jó tanár mindig át tudja adni a lényeges és fontos és értékes dolgokat, amit a gyerek később felnőtt korában kamatoztat, és visszaemlékszik, hogy hú, de jó volt, milyen sokat tanultam tőle. És én mai napig visszaemlékszek azokra, és azok a példák lebegtek előttünk, hogy én is tanár lettem, mert nem akartam tanár lenni. Egyetlen egy porcikám nem kívánt, hogy én művészpályára akartam menni, és hálátok az Istennek, hogy tanár lettem, mert nekem annyi élményem és sikerem volt, és az én tanári sikereimen keresztül ismertek engem meg, mint kortárs festő. Ez volt az a mérföldkő, amikor a Madár Mitárán alapítványától jött egy jogászhölgy, meg egy művészettörténész, bementek a minisztériumba, és kértek Magyarországon 10 olyan iskolát, ahol magas szintű művészeti nevelés folyik, és azért vannak hátrányos helyzetű gyerekek.
Cél bemutatni ugye Magyarország történelmét.
Igen, és sámánizmustól napjainkig meg kellett festeni. Bennültek eleinte a töriszakosok is, 62 gyerek jelentkezett az 550-ből erre. Aki a legszorgalmasabb lesz, 31 gyereknek kell festeni, ennyien félünk be a buszba, mert egy hétig Párizsba leszünk utána, meg Euro Disneylandbe. Ez volt a cél. Kellett motiváció. Egy évig terveztük, és nyáron bizonyítványosztás után kellett festeni.
Azt,
tehát igen. Júliusban bejártak, és reggel 10-től 4-ig, sokszor 5-ig felváltva festettük ezt a 24 négyzetmétert.
Ekkora pannót
Indiának, Vietnámnak, Mexikó festette, Szenegál festette, a franciák. Mert Európából Magyarország festette, Franciaország kitalálta, hogy legyen, és akkor ott is részben ilyen afrikaiak, indiaiak, a harmadik generációs franciák. Fantasztikus siker volt. Elárverezték ezeket a festményeket, úgy kellett megfesteni, hogy több darabba lehessen vágni. És azt hiszem az egyiket a Nescafé vette meg, gazdag francia színész a másikat. Nagyon igazságosan osztották el a pénzt. Teljesen mindegy mondjuk, hogy Szenegálból, Vietnából eladtak vagy nem adtak. Bekerült egy nagy zsákba, és az összes 10 iskola között egyenlen osztották, és így kaptunk 8 millió forintot, és abból lett utána újra is teremtve bútorok, asztalok, új számítástechnikai berendezéseket, számítógépeket vettünk.
Ennél nagyobb elismerést és nem kaphatsz innen, az élettől.
Így van. De jó, hogy én, hogy ez a feladat jött nekem, mondom, most már csináltam olyat, hogy már meghalok, és van mögöttem valami. A Magyar Televízió a Szarka Sándor csinált egy félórás filmet, hogy gyermekfestők Párizsban. Megírtam egy könyvet és egy módszertani könyvet, hogy Ferencvárostól Párizsig. Az iskolánkat is nagyon megreklámoztuk, ezáltal engem is. Én nagyon boldog ember vagyok, én mindig mondom, mert azt csinálom, szeretek alkotni és festeni, meg tanítani is végül is nagyon szeretek, hál' Istennek. Annyi sikerélményét, és még az se probléma, hogyha nagyon gyenge a gyerek, vagy számomra itt ebben a mostani iskolában nagyon sok esenis is van, mert azok alig várnak egy jó szót. Hogy foglalkozza, hogy megdicsért, hogy megsimogasd a fejüket, hogy megmutasd, és hogy csinálja utána, hát utána kenyére lehet őket kelni. Csak meg kell velük találni a hangot. Minden a módszereken múlik. Nekünk hetente 6 rajzóránk van. Ezzel nem lehet versenyt futni a 45 perces rajzolánkkal szembe. Tehát itt ők van, mikor egy hét alatt befejeznek egy pályamunkát, de egy hónap alatt aztán hol biztos. Ez a művészeti nevelés egy egész életen, ha kihat rá, az ő ízlésére, alakberendezkedésére, öltözködésére, hogy a gyerekének tud segíteni, vagy olyan finom hangolás ez, hogy egy csomó dolgot másképp lát, annyira behozzuk a világot, hogyha emberi alakábrázolás van, anatómia rajz, a biológia, a fejrajznál. A rajz tantárgy, a vizuális kultúra minden tantárgyal integrál.
Itt ez a galéria. Mondtad, hogy itt kortárs festőknek, kezdőfestőknek lehetőséget nyújt. Most hogy áll?
5 éve minden hónapban más és más iskola állít ki. Tehát van a Lővei, a Kisképző, a Jelki, a Jasik. Váltakozik havonta a kiállítás, és van, mikor egyéni kortárs festőket, vagy egyetemista hallgatókat is meghívunk, ugye 35 éves korig. De a zöme nagyon tehetséges középiskolás fiatalok, vagy egyetemistákból tevődik össze. Ez önkormányzat által fenntartott a büfét, a rezsitőkáják. Tematikus napjaink vannak, hogy ez a fiatal Fehéren át a költőbarátom, mert csütörtöki nap, akkor a költészete, irodalommal foglalkoznak. Vannak kézműves foglalkozások. A Nemzeti Színházból a német Szilvi tart itt ilyen dráma foglalkozásokat nálunk. Tehát nagyon nagy élet van, hála az Istennek, és hogy támogatnak bennünket.
Ez
nagyon-nagyon fontos. Nyílik egy olyan fantasztikus kiállítás, hogy kiírtunk egy fővárosi rajzpályázatot tavasszal, az volt a téma, hogy legszebb napom. És erre jött 20 kortárs festő. Ők a gyermekrajzokra készítenek parafrázist. És én is elkészítettem az enyémet. Nagyon sokat kellett gondolkodni, és hogy hat ez rám, mit akar a gyerek üzenni, hogy vesem én ezt vászonra.
Rengeteg mindent csinálsz.
Festőket mutattam be, cikkeket írtam, zsűrizek. Fiatal festőket támogatok, kiállítási lehetőséget adok itt a Mester Galériába. A Magyar Festészet Napja Alapítványnak vagyok a képviselője.
Hogy történt?
Itt a pannófestéshez kell visszamenni. Bráda Tibor mondta, hogy a magyar festészet napját kellene csinálni, mert mindennek van napja, csak a magyar festészetnek nincs. Kell egy fiatal művésztanár, aki ezt az értéket közvetíti a fiatalok felé. Meg kell mutatni a kortárs festészetet kapcsolódva, hogy a gyerekeket hogy neveljük, hogy mi a feladata a művészeti nevelésnek, és hogy én ezt jól csinálom, és meghívott, és akkor én voltam az egyik legfiatalabb kurátor. Óriási megtiszteltetés volt, hogy 2 éve magyar örökség díjasok lettünk. Ezzel elismerték a munkánkat, hogy a Magyar Festészet Napja a magyar kultúra szerves része, és igenis van élő magyar festészet.
Van, én úgy érzem, hogy van bátorságod, és van energiád végigvinni az ötleteidet.
Szeretet a legnagyobb energia szerintem. Szeretni kell azt, amit csinálunk. Szenvedély, pontosan ez a kulcs. Tehát semmit nem lehet, csak professzionális szellemben lehet dolgozni.
Van-e kedvenced?
Nagymamának lenni. Az a legszebb dolog a világon.
A mai műsorunk a végéhez is ért. Lesznek még ismétlő adásaink, 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor és minden páros szerdán este 8 órakor is. De a Civil Rádió Net archívumában, illetve a Facebookon is meghallgathatják. Podcast csatornánk is van. Elérhetősége anchor.fm/60-túl. Legközelebb november 11-én jelentkezünk új adással. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit. Nevükben is köszönöm a figyelmüket. A mai szerkesztőt, Somogyi Ágnest hallották. Viszont hallásra 4 hét múlva.